és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről kizárólag magyar zenékkel.
Maradj egy percig nyugton, csak amíg én elmondom azt, ami bán. Tudd meg, haragszom rád. Maradj egy percig, kérlek, csak amíg annyit kérlek, miért nem szóltál. Mégis mit gondoltál? Kedvem nem bántalak, menj el, szégyed magad.
Petőfi Rádió.
Megszülettem, hallgattam, s értettem szívének dobbanását. Ázott szemén boldogság, s fáradtság könnyei csillantak rám. Ha megtarthatnám fénylő gyémántokká, változtatnám, varázsolnám. visszajönnék, ha elengednél, én visszajönnék. Visszajönnék.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Lőrinci István, a Permagang projekt alapítója, permakultúra oktató. Szervusz István, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, szia, köszönöm szépen a meghívást.
És hát ugye a permakultúra ez egy olyasmi fogalom, amiről az elmúlt években egyre többet lehetett hallani. Viszont talán nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy pontosan mit is jelent ez a fogalom. Bemutatnád nekünk, hogy mi is az a permakultúra?
Permakultúra az egy tervezői rendszer. Nem egy kertészeti módszertan, hanem egy tervezői rendszer, ami etikákból és tudományágakból áll össze. Alapvetően van neki három alapelve, amiből kiindul ez az egész, mondjuk úgy, hogy elvrendszer. Ez a bioszféra védelme, az emberek védelme, illetve a méltányos megosztás. Ami a filozófiáját illeti, a természettel való együttműködés határozza meg a permakultúrának a filozófiáját. Röviden talán egy példa mentén mondanám el, hogy ez mit is jelent, hogyha rengeteg időnket, energiánkat fektetjük be olyan tüneti megoldásokra, olyan fölösleges megoldásokra, amelyek valójában a probléma gyökerével nem foglalkoznak. Gondolok itt az egyik ilyen például a gyomlálás, hogy előszeretettel úgy tartjuk szépnek a kertünket, vagy nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy az legyen szépen kigyomlálva, és csak a kultúrnövények legyenek, vagy akár egy virágos kertbe is kizárólag azok a virágok legyenek benne, amiket mi oda terveztünk. Azonban ezek a gyógynövények, vagy gyomnövények, bocsánat, amelyek megjelennek, ezek nagyon sok funkcióval rendelkeznek. Tehát a kertnek az ökológiai értékét növelik. Részben van nekik egy ilyen szukcessziós hatásuk, ami azt jelenti, hogy előkészítik egy fejlettebb növényrendszernek a környezetet, a talajt, a talaj lakóknak az együttesét. Tehát gyakorlatilag részt vesznek egy olyan munkában, amit nekünk kellene elvégezni hosszú energiabefektetéssel. A másik az, hogy vannak olyan gyomnövények, amelyek mélyről bányásznak föl nekünk tápanyagot, és a föld felszíni rétegeibe tudják ezt visszaadni, ami azt jelenti, hogy értéket teremtenek e tekintetben is. Vagy éppen egy szárnyas rovarnak, vagy egy beporzó rovarnak táplálékot adnak, vagy éppen nekünk adnak táplálékot, hiszen nagyon sok ilyen gyomnövény van, ami ugye ehető és ráadásul gyógyhatású is. És ami talán még így nagyon fontos, hogy egy picit jobban megértsük, hogy a természetben már évezredek óta olyan folyamatok zajlanak, ugye, amelyek bizonyítottak, és nem kell ezt különösképpen alátámasztuk, és ezeket a jó működési modelleket másolja le a permakultúra.
Van a permakultúra körül, vagy a permakultúrás kertészkedés körül egy ilyen mítosz, ugye ez a lusta kertésznek a mítosz, hogy tulajdonképpen, hogyha egy kert jól meg van tervezve, akkor ott nem nagyon van dolgunk, nem nagyon kell hozzányúlni a rendszerhez. Ez egyébként tényleg így működik?
Valóban így van, hát hogyha Jeff Lawton, nagyon népszerű permakultúra tervezőt emlegetjük, akkor ő azt mondja, hogy tervezél 100 órát és töltse le egy órát a kertben, amit akkor viszont nagyon hasznosan fogsz tudni eltölteni. Tehát valóban nagyon körültekintően tervezünk. Tehát, hogy először is megnézzük a hely adottságait, a mintázatait, hogy ott milyen éghajlati és időjárásbeli folyamatok zajlanak, milyen a mikroklimája a területnek, hol van víz, mit árulnak el a növények, rengeteg mindent tudnak számunkra azok elárulni a talajról, meg milyen egyáltalán a talaj, stb. Tehát ezeket feltérképezzük, felmérjük, megnézzük, hogy milyen energiák hatnak arra a területre, ezt szektoranalízisnek nevezzük. Ilyen a nyári, milyen a téli napsütés, milyenek a szelek, vannak esetleg vadak, városban is, akár ez is előfordul, tehát tervezünk olyan területen is. Tehát megnézzük, hogy hatnak ezek az energiák, szeretnénk ezeket, nem szeretnénk, eldönthetjük, bizonyos fokig van rá hatásunk, hogy ezeket megtartsuk, tároljuk, vagy éppen mondjuk azt, hogy erre nekünk nincs szükségünk ezen a területen. Aztán a végeredmény az, hogy akkor vesszük a fizikai részét is a dolognak, és akkor tényleg kimegyünk a kertbe és kivitelezzük. De ettől senki ne várja azt, hogy az a kert azonnal egy érett állapotát fogja mutatni. Ha csak a saját példámat nézem, ahol én dolgozom, azért néhány évre szükség van ahhoz, hogy tényleg egyre inkább tudjunk eltávolodni, már az eltávolodást úgy értem, hogy egyre kevesebbet kelljen energiát befektetni. Azért az elején kell nyilván, és szép lassan átveszik a ragadozó rovarok, átveszik a növényvédelem szerepét, együtt kezdenek működni, együtt működnek ezek a bizonyos természet kertészeti elemek, csak egy példát mondva, hogyha nem tudom, nálam a gangon vannak kis dézsatavak, megjelentek az álkaszáspókok, aztán megjelentek a denevérek, megjelentek a zengőlegyek, amikor megjelent előtte a levéltető. Ez türelemmel és ezzel a szemlélettel kell, hogy hozzájunk, hogyha ilyen kertet szeretnénk magunknak tervezni.
Igen, ugye például a forgatásmentes mezőgazdaságnál is azt mondják, hogy azért az nem egyik napról a másikra működik, több év kell ahhoz, hogy átálljon, viszont hogyha átáll, akkor már tényleg nagyon jól fog működni a rendszer. Viszont ugye, ha már kertészkedésről beszélünk, illetve a permakultúra az ugye tulajdonképpen a természetes rendszereket, ahogy mondtad, kvázi leképező tervezési módszer, de ugye a természet változik körülöttünk, és úgy néz ki, hogy az idén is egy pusztító asszállyal nézünk szembe, és nagyon sokat hallunk például mostanában az úgynevezett légköri asszályról is. Na most ezekre a kihívásokra tud-e választ adni a permakultúra, illetve milyen válaszai vannak?
Na most, hogyha csak a vízbiztonságot nézzük, amit az előbb említettél, igen, most éppen asszályos időszak van, és ez valóban borzasztó, a legrosszabb időszakban van. Azonban, ha megnézzük visszamenőleg az időjárás jelentéseket, amit meg lehet nézni az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az oldalán, akkor láthatóvá válik, hogy az elmúlt 100-150 évben volt ugyan egy kis csökkenés, de aztán most inkább a stagnálás van. Tehát itt, ami igazán változott az időjárásban, az a csapadéknak az eloszlása, ami a vizet illeti. Ha erre így készül az ember, akkor minden csepp vizet meg kell tartanunk, amikor éppen van eső, vagy van csapadékhozam. Ezt többféle módon tehetjük. A legjobb hely ennek a talajban van ennek a víznek. Erről vannak különböző technikák, hogy tudjuk ott megtartani, úgynevezett övárkokkal, tavasrendszerekkel, stb. A másik megoldásunk az, hogy egyszerűen ciszternákba és vízgyűjtő, esővízgyűjtő tárolókba tároljuk, és akkor használjuk fel, amikor erre szükség van. De én még ezelőtt egy picit azt a stratégiát erőltetném talán, hogy eleve úgy érdemes egy kertet összeállítani, hogy az legyen az elsődleges stratégia, hogy tudjuk a víz szükségletünket csökkenteni. Ugyanis, hogyha megfigyeljük a természetet, a természet erre ad választ, ad legalább négy olyan választ, amivel akár radikálisan lehet csökkenteni a víz szükségletet. Az egyik ilyen az a lompulató erdő, amit mutat nekünk, ugye, hogy minden ősszel betakarja magát az erdő, számos funkciója van azoknak a lehullott faleveleknek, de az egyik funkciója az éppen az, hogy a talaj vízpárolgását lassítja le, vagy gátolja meg. Betekintünk az avar alá, akkor ott látunk egy humuszréteget, és belenyúlunk, és megszagoljuk, akkor nagyon kellemes illata van ennek a humuszrétegnek. Ez a humuszréteg is ezt a vízbiztonságot táplálja, túl azon, hogy még ennek is számos funkciója van. Ezen kívül meg, hogyha megnézzünk egy természetesebb erdőt, amit nyilván itt Magyarországon egyre kevésbé lehet látni, az erdő nagyon sűrűn ülteti magát. Tehát különböző szinteken, 7 szintje van egy erdőnek, és ezek a szintek, ezek védelmi funkcióval is rendelkeznek, és a sűrűségük is szintén védelmi funkciót eredményez, hiszen a kipárolgó vízcseppeket nem engedi felszállni és bekerülni a vízkörforgásba, hanem eleve már azok a kis levelek, falevelek, vagy az aljnövényzetnek a levelei, azok szépen visszatartják ezt a párolgást. És a negyedik ilyen az meg a vízszükséglet szerinti ültetés. És hogyha megkeressük a kertünkben azokat a helyeket, azokat a kis pici mikroklimákat, hogy úgy ültessük el, hogy melyik növénynek milyen vízigénye van, akkor megint tudunk egy csomót spórolni. Ezzel a négy úgymond technikával, amit abszolút a természetből figyelünk meg, a vízszükségletünknek a 60-70%-át meg tudjuk spórolni. Tehát 10 liter víz helyett 3 liter vízre van az adott egységnyi területre. Hogyha ebből indulok ki, ebből a stratégiából, akkor onnantól kezdve már sokkal könnyebb azt a mennyiségű vizet begyűjtenem, akár megfognom a talajba övárkokkal, előbb említett technikákkal, akár tárolókba zárva, és akkor felhasználva, amikor szükség van rá. És a talajt azt nem locsoljuk, hanem nedvesítjük, tehát a legnagyobb kánikulában is.
Most el kell mennünk egy rövid szünetre, de maradjatok velünk, mert a szünet után a már egyébként említett városi permakultúrával fogjuk folytatni.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Webshopon azt a képet, aztán mossuk fel az irodát, ezt még ma oldjuk meg tényleg. Menet közben jövök rá, hogy ez a többes szám, igazából én vagyok, egyedül csak én vagyok. Megyek, csinálom, intézem,
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Lőrinci István, permakultúra oktató, és ahogy a bevezetőben említettem, a Permagang projekt alapítója. Mit kell erről tudni? Mivel foglalkozol ebben a projektben?
Tulajdonképpen a belvárosi lakásunknak a körfolyósójáról szól, és ez egy kísérlet volt. Tehát én akkoriban, azelőtt egy évvel kezdtem el elmélyülni a permakultúrába, és akkor végeztem éppen a permakultúra tervezői képzést, és nagyon sok jót hallottam a permakultúráról így a tanáromtól, és aztán elkezdtem olvasni azután, és egyre meggyőzőbb volt az egész. Régóta foglalkozom fenntarthatósági projektekkel, de a permakultúra az kb. 7 éve költözött az életembe, de azóta kizárólag ezzel foglalkozom. Az volt az elsődleges cél, hogy ott lakom a belső Ferencvárosban, és hogy bizonyítsa be a permakultúra tervezői rendszer, hogy alkalmas egy olyan területen és egy olyan extrém területen, ahol mindössze az ember az atmoszférával érintkezik így a természetet illetően. Tehát ez egy negyedik emeleti körfolyosó, ahol tulajdonképpen semmilyen más természeti elem nincs, mint az a néhány növény, amit már évek óta ott kint néztünk és használtunk, vagy miket kint ültettünk.
Tehát akkor nincsen szabad földterület, nincsen kert.
Az égvilágon semmi nem volt ezen a gangon, így van, és a cél az volt, hogy megmérettessem a permakultúrát, hogy vajon alkalmas-e arra, hogy ezzel a szemlélettel, ezzel a tervezési móddal lehet-e itt esetleg úgy összehozni egy ilyen mini ökoszisztémát, hogyha ezt így merhetem mondani, ami viszonylag önműködően tudja fönntartani magát. Úgyhogy ez volt a cél, ez volt az elsődleges cél, de van nekem két kislányom, és ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy ők legyenek a növényeknek és valamilyen szinten a természetnek a közelségében, hiszen hogyha az ehető növényeket megismerik a gangon, akkor nem úgy nőnek fel a Budapest belvárosában, hogy a szemközti boltban terem a paradicsom. Hát ez is egy célja volt ennek a programnak, vagy ennek a kísérletnek, illetve nyilván az is, hogy valamennyi ehető növényünk legyen, és egy természetesebb környezetet hozzunk létre. Na most, ami sikerült ebből megvalósítani, az a vertikális térben egy 6 négyzetméternyi talajt tudtam létrehozni, ez különböző magasságyásokban, falra szerelt esővízgyűjtő csatornákban, és így tovább. Két dézsatavat építettünk, és ezek az egy-egy csepp vizek, ezekben különböző növényeket ültettem bele, és kezdtem el benne termeszteni. Ezen kívül az esővíz megfogásával foglalkoztam, szerencsére szerencsére pont ott van egy esővízgyűjtő csatorna, illetve élőhelyeket hoztam létre, különböző méhecske hoteleket, madárodút és búvóhelyeket. Ma egy 80 fajta növény van kint, meg hát ez változó körülbelül annyi, ugyanis vannak ilyen egynyári zöldségek is, amik kikerülnek a rendszerbe, ezért nem minden évben ugyanannyi, de hogy nagyon diverz a terület, és ezt a diverzitást tovább fokoztam, és egy ponton túl azt vettem észre, hogy rendkívül módon lecsökkent a levéltetveknek és egyéb kártevőknek nevezett rovaroknak a száma, ugyanakkor meg megjelentek széncinegék, megjelentek zengőlegyek, megjelentek különböző beporzók, vadméhek, fátyolkák, éjszakai lepkék, nappali lepkékből is néhányat lehet látni, megjelent a szúnyog is vele együtt, esténként saját szúnyogok csipdesnek, de megjelentek az álkaszáspókok, a lányaim nevet adnak nekik, és minden este Batman show van, hiszen jönnek a denevérek, amelyek ugye ilyen 1000-1500 szúnyogot egy éjszaka leforgása alatt el tudnak pusztítani.
Tehát akkor mondható, hogy itt is beállt a rendszer, ugye az első részben épp arról beszéltünk, hogy azért kell valamennyi idő az, hogy átálljon a rendszer, és kiegyenlítődjenek a kilengések a rendszerben. Beszéltünk egy kis kertről, egy nagyobb kertről, de akár egy gangról is a te esetedben.
Akár egy gangról is, hát a beállt egy rendszer, és hogy ezt azért úgy érdemes a helyén kezelni, hogy nyilván, hogyha én ott most onnan elköltöznék, akkor valószínűleg átvenni a természet az uralmat. Tehát, hogy azért ez nem egy stabil rendszer, de a várakozáson biztos, hogy felüli, és ahhoz képest, hát egy 30 gyógynövény van körülbelül kint a gangon, fűszer és gyógynövény, amivel nem csak magunkat, hanem a környező szomszédokat is el tudjuk látni.
Jó, hogy említed a szomszédokat, ez lett volna a következő kérdésem. Ők mit szóltak ehhez a projektethez?
Igen, ez egy gyakori kérdés, és most már erre az a zsigeri válaszom, hogyha egy hűtőt kitettem volna, egy rozsdás hűtőt a gangra, akkor biztos, hogy pillanatok alatt meglincseltek volna. Így azt vettem észre, hogy 7 olyan szomszédot is látok, ahol egy-egy picit elkezdődött a zöldítés, van, amelyik már előtte is azért virágokban úszott a terület, de hogy vannak, azért azt látom, inkább követői az esetnek, és több bátorító szót kaptam, illetve bíztatást, hogy akár ő irányába is terjeszkedhetek, és így tovább. Tehát semmi negatív visszajelzés nem érkezett, hál' Istennek, lehet, hogy csak nekem vannak ilyen jó szomszédaim. Azt gondolom, hogyha az ember zöldet lát, attól nem érzi magát rosszul.
Hát a jó példa ragadós, egyébként én is hasonlót tapasztaltam. Nagyon érdekes nézni akár, ha az ember megy a városba, az erkélyeket, ahol van egy-egy szép zöld erkély, ott hamarosan több is megjelenik, ahol viszont egy sincs, az úgyis marad valószínűleg, tehát hogyha zöldíteni akarjuk a környezetünket, kezdjük el csinálni, és a többiek követni fognak minket.
Pontosan meg kell törni a jeget, és aztán ez ragadós ez a példa.
Számos városi kezdeményezésről hallani, ugye te magad is városi farmokkal, közösségi kertekkel is foglalkozol. Szerinted ezek közül melyek azok, amelyek a legnagyobb hatást tudják elérni ebben a térben, ebben az épített környezetben?
Amit én a leghatékonyabbnak tartok a városban, hát ugye a legszerencsésebb az, hogyha egyénileg és közösségileg is mennek ezek a zöldítő projektek, mert ugye egy közösségi kert az nem tud egy kis kertre hatással lenni, de azonban a közösségi kertekben látok jövőt, és ma azt tapasztalom, többen is dolgozom, hogy ma már az önkormányzatoknál inkább az kellemetlen, hogyha valamelyik önkormányzatnak nincsen közösségi kertje, vagy valamelyik kerületnek, úgyhogy hál' Istennek ezek egyre inkább jelennek meg. Most is éppen az egyiknek a tervezésében vagyunk, és hát a Terézvárosi Rózsa közösségi kertet azt most már több mint 4 éve vezetem, és az is egy ilyen nagyon izgalmas kihívás volt, illetve a Csúcshegyi Városi Farmon is dolgozom, és az már egy picit nagyobb léptékű, tehát hogy egy farmot a városban létrehozni, azt szerintem mondjuk, hogyha a hatékonyságot nézzük, akkor ha ez beérik, akkor én azt mondom, hogy ennek van így a legnagyobb, vagy a legértékesebb haszna talán.
És hát ugye a városokban egy nagyon jellemző jelenség az, hogy elidegenedünk egymástól, hogy az emberek nem nagyon ismerik akár még a saját szomszédaikat is, és hát talán ez egy olyan eszköz lehet, beszélhetünk itt a permakultúráról, a közösségi kertekről, vagy egyszerűen csak tényleg az erkély vagy a gang zöldítéséről, ami össze tudja hozni az embereket. Ebben milyen tapasztalataid vannak? Ugye már azt mondtad, hogy a szomszédaiddal elég jó a viszonyod.
Így van, tehát ez egész kicsiben is tud működni, akár társasházi szinten is tud működni, erre vannak is ma társasházak zöldítésére pályázatok, és van ennek egy nagyon, ahogy te is mondod, egy nagyon komoly közösségi hatása, tehát ez összehozza a szomszédokat egy társasházban. Egy közösségi kertben ennél még nagyobb a hatás. váltás. Az a szokásunk a közösségi kertekben, ahol én dolgozom, hogy ott minimum havi rendszerességgel van egy úgynevezett ilyen közösségi kertrendező, ahol közösen fejlesztünk, közösen karbantartjuk a kertet, gondozzuk a kertet, kertnek nem parcellai részét, hanem éppen a közös területeket. Ilyenkor ez át szokott menni egy főzésbe, egy beszélgetésbe, és az embereket azt veszem észre helyenként, hogy barátságok születnek, tehát hogy ez nem csak a kerten belül érvényes ez a közösségi élet, hanem utána barátságok születnek, és nagyobb kis közösségek jelennek így ezáltal meg. Tehát, hogy ennek szerintem itt nagyon fontos funkció, főleg egy olyan városban, ahol egy nagyvárosban, ahol az emberek el vannak foglalva a saját dolgaikkal.
A szünet után a szemléletformálásról fogunk beszélgetni, és arról, hogy a gyerekeket hogyan lehet közelebb hozni a természethez a permakultúra eszközeivel. Maradjatok velünk, a szünet után folytatjuk.
Ez a Greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Szálvirágok, random séták, milyen szép pár, mondták folyton, nálunk tényleg nem volt sablon, és mindig őszintének tűntél. Én meg később vettem észre, a poklom ott van pár lépésre. De ha csak azért is dacból rombolsz, pedig te se tudod, hogy mit gondolsz, bármit is hazudsz, az rád szakad. Téged utolér a sok rossz egyszer, minden szava csak egy gyilkos fegyver, és te önmagad szerelme vagy. Melletted nincs élet, egy emlék sem véd. Bárki kérdez téged rólam, mondod egyből, ő is jól van, az igazság egy másik szólam. Mindig őszintén próbáltam, arra vártam, holnap hátha végre nem támadsz majd hátba. Neked kulcsot ide máshol adtam, pedig lélekben már máshol laktam. Húztuk és csak jött a kedreked, de a dobozait vidd el bátran, csak a régi nem hagy itt nálam. Nem lehet, hogy azt is tönkreted. Melletted nincs élet, egy emlék sem véd meg engem tőled végleg. Visszakér a múlt, boldogságom jó rád, de más jemezben próbál engem tőled végleg. Visszakér a múlt, visszakér a múlt.
Facebookon is együtt vannak.
Kövess minket! facebook.com/Petőfi Rádió.
Minden magyar!
Thank you.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. Mai vendégem Lőrinci István, permakultúra oktató, és ugye a szünet előtt azt ígértem, hogy most a gyerekekről fogunk beszélgetni, mert hát, hogyha a természetről, illetve a kertészkedésről beszélünk, akkor nem mehetünk el a szemléletformálás mellett sem, és ez viszont nem csak a felnőtteknek szól. Miért fontos az, hogy a gyerekek kapcsolatba kerüljenek a természettel, és akár a permakultúra eszközrendszerén vagy szemüvegén keresztül tegyék meg ezt?
Nagyon fontos kérdésnek tartom, hogy a jövő generációját ismertessük meg a természettel, ismertessük meg a zöldet, főleg egy ekkora városban, ennek is főleg a belvárosában. Tehát, hogy ezért is elég sok munkát végeztünk még különböző óvodákban, és végzünk most is, hiszen azt gondolom, hogy nem lehet elég korán kezdeni azt, hogy egy gyerek megtapasztalja azt, hogy zöld van a környékén. Na most, hogyha van zöld, akkor van mire odafigyelni. Ha van mire odafigyelni, akkor várhatjuk azt, hogy akkor érzékenyebb lesz erre a kérdésre, azaz felkelti a figyelmét és a kíváncsiságát. Ez a nulladik lépés szerintem, ezért érdemes még akár egy két virágládát is kitenni az erkére, hogyha az ember olyan helyen él. Ezen kívül meg azt gondolom, hogy szülőként is tapasztalom, hogy nagyon nehéz, nyilván a példamutatás egyik legjobb tanítási eszköz szerintem egy gyereknevelésben, hogy most én mennyire pazarlom az élelmiszert, vagy mennyire eszem meg azt az utolsó darabkát is, ami a tányéromban van, de nagyon nehéz elvárni a gyerekektől, hogyha nincs semmilyen kapcsolatuk, és nem ismerik az élelmiszernek az útját, hogy ne pazaroljanak. Tehát én azt gondolom, hogy ennek egy komoly olyan hatása is van, hogy a pazarlást azt visszafogja. Tehát, hogyha lát egy, főleg ezeknél az egynyári zöldségnövényeknél, hogy leszűrjük közösen a zöld borsót, akkor, hogyha kell nedvesíteni a talajt, akkor picit locsoljuk, utána meg látjuk, hogy szépen elkezd fejlődni ez a növény. A végén meg nálunk a zöld borsó konkrétan a konyháig se jut el, a gyerekek nyersen megeszik kint a gangon. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy az élelmiszernek az útját és a vele való gondoskodást azt tapasztalja, meg lássa. Soha nem erőltetem őket, de ott van, szem előtt lehet látni, ha van kedvük, akkor jöhetnek és hozzájárulhatnak ehhez a kis gondozási munkához. A harmadik, hogy az erőforrásainknak a megbecsülése is a gyerekek szeme előtt legyen, de annak szerintem az az alapja, hogy megismertetjük velük, hogy melyek ezek az erőforrások. Nem tudja magától, hogy egy almacsutka komposztálható, miért kéne neki ezt tudnia.
Illetve talán, amit mondtál is most már több ízben, ugye ez a körforgás, hogy ezt megértsék, hogy ami már minket nem táplál, az valaki mást, vagy valami mást még tud táplálni, és aztán a folyamat egy pontján újra visszakerülhet akár a mi tányérunkra is ez az erőforrás, ez a tápanyag.
Pontosan így van. A másik ilyen példám az meg az esővíznek a gyűjtése és annak a hasznosítása. Tehát, hogy számos óvodában dolgozunk, mint említettem, rendszerben tesszük ezt. És van erre egy nagyon jó példám, a Kerekerdő óvoda, ami 9. kerületben van, most már nagyon régóta fejlesztünk, és az óvoda pedagógusok egy nagy része képzésben is részesült. Zajlik a komposztálás, esővízgyűjtés. Vannak különböző kulcsukágyások, ilyen zöldséges kertjük van, vagy 6 kulcsukágyásuk, ahonnan rengeteg élelmiszert termesztenek meg a gyerkőcökkel közösen, még a szülőket is bevonva. Elkezdtünk telepíteni egy erdőkertet, ez még nagyon friss, nagyon új, tehát ennek azért egy 5-10 év a beérési ideje, de hogy ez is elindult ott. Rengeteg élőhely van. A gyerekek azzal szembesülnek nap, mint nap, amikor egy méhecske hotel mellett sétálnak, hogy azok a méhek nem akarnak minket bántani, ezek ugye magányosan élő méhek. Tehát, hogy itt a félelmüket is legyőzik. Ez a példa, ez eljutott egészen odáig, hogy a rengeteg növényt tudtak, ehető növényt, az a zöldséget tudtak termeszteni, rengeteg fűszernövényt is tudtak termeszteni, és luconapi vásárkor ezeket szépen becsomagolva a fűszernövényeket, a különböző cukini lekvártól kezdve, nem tudom, paradicsomig befőztek ilyen olyan finomságokat, és jó pénzre adták a szüleiknek, és az a pénz az bekerült az alapítványba, és azzal továbbfejlesztik a kertet. Tehát gyönyörűen ezek az elvek is, ezek a visszaforgatás elve például szerintem nagyon szépen megjelent. Ráadásul idén januártól ott a délutáni balett, meg mindenféle egyéb kézműves foglalkozás mellett lehet permakultúrára is jelentkezni. Ez egy gyönyörű példa. Másik óvodában meg mesén keresztül tanítják az ökológiai körforgást, amihez miattuk úgymond a szakmai alapkulcs szavakat, ők meg ezt lefordították a gyerekek nyelvére, és ott is szépen tapasztalnak. Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek egész pici korban már találkozzanak az élelmiszertermeléssel is, úgy egyáltalán talán a zölddel, a természettel és a természet elemeivel.
És akkor azt mondod, hogy ilyenkorban, tehát óvodáskorban már abszolút be is vonhatók ezekbe az aktivitásokba?
Az a tapasztalatunk, hogy igen. Nyilván a maguk nyelvezetén és a maguk módján, de hogy abszolút az érzékenyítésnek szerintem ez a legjobb időszaka. Van példánk iskolára is, tehát hogy van olyan iskola, ahol gyógynövénykertet hoztunk létre, hasonló céllal használják azt is, illetve dolgozunk egyetemen is. Hát a mostani nagy képzésünk az a Magyar Képzőművészeti Egyetemen van éppen, ott is egy kertet a tavalyi diákokkal közösen létrehoztunk, ahol gyógy- és fűszernövényeket tudnak a hallgatók szedni maguknak, és ott is látszik egy teljes rendszer az esővíz megfogástól a komposztáláson át az élőhelyek létrehozásáig, bezárólag plusz a növények, amik táplálják ugye az egyetemistákat.
Éppen néhány adással ezelőtt beszélgettünk az iskolakertekről és azoknak a hatásairól, ami azon túl, amiket mondtál, még olyan módon is meg tudnak jelenni, hogy ugye ebbe a felgyorsult rohanó világba, ahogy mondani szoktuk, egy kicsit lelassítja a gyerekeket, akár az idegrendszerüket megnyugtatja, akár csak az, hogy a saját kezükkel tudnak valamit alkotni, és nem az okos telefonhoz vagy a tablethez nyúlnak, hanem érdekes és izgalmas tud lenni számukra a minket körülvevő környezet is.
Pontosan így van, ez egy minőségi elfoglaltságot jelent az egész család számára. Tehát én ezt rendszeresen nyomon követem a közösségi kertekbe, ahol megjelenik a gyerek is. Van neki kis homokozó létrehozva, de a gyerek nem a homokozóban szeret ücsörögni, és nem is a telefont nyomogatja a szüleinek a telefonját, hanem beáll és próbál a talicskával megbirkózni, vagy éppen növényt ültetni. Tehát beáll a felnőttekhez segít, és azt a sikerélményt átéli, amit a felnőtt is, és ez szerintem iszonyú fontos, hogy az önbizalma, az alkotás erejétől az önbizalma így meg tud növekedni, illetve tényleg egy minőségi idő eltölt, és főleg ebben a digitális világban és a stressznek a lenntartása.
És ugye mindennek van még egy leágazása, ugye az egészséges táplálkozás. Nálunk is vannak otthon kis gyerekek, és nagyon sokféle zöldséget eszünk, de most pont abban a korban vannak, amikor ennek ellenére elutasítgatják őket. Viszont egyébként azt hogyan tapasztalod, hogyha egy kisgyerek részt vesz egy növénynek a megtermelésében vagy termesztésében, akkor hogyan viszonyul hozzá? Akkor gondolom nagyobb kedve leszi meg.
Pontosan én ezt tapasztalom a saját lányaimon is, hogy jobban, szívesebben megeszik azt, amit közösen termesztünk. Minden este szinte, vagy hát nagyon gyakran úgynevezett gangteát kapnak, ami az éppen adott gyógynövényeknek a keverékéből áll össze. Előszeretettel isszák a különböző cukros levek helyett tulajdonképpen. Tehát, hogy igen, én azt gondolom, hogy az, amihez nekik közük van, az sokkal inkább izgalmasabb.
És hogyha már ennyit beszéltünk a gyerekekről, menjünk tovább majd a felnőttekkel, megnézzük, hogy hogyan lehet elmélyedni a permakultúrában, hogyan lehet megtanulni ezt a tervezési módszert, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Lehetne újra február, a szívedben olvad jégvirág, engem nem érdekel, hogy épp ki lát, mert ez egy képzelet szülte más világ. Gyere csókolj úgy, ahogy még soha, velünk az idő kereke mostoha, hajnalig várok, mert történhet csoda, nem szakít el minket Isten ostora. Hegyeket másztam, megérted, mert a rosszban is láttad a szépet, rólad még őrzöm most is a képet, mert a mosolyod mai napig éltet. Az illatod érzem az ágyban, és a csókod ízét a számban. Bocsáss meg azért, ha bántak, szeretlek, ennyi hibám van. Azt mondják, okkal történik minden, és az a fontos, hogy mi zajlik itt benn, meg hogy véletlen soha nincsen ebben a sorsnak nevezett liftben. Mert azért álmom, hogy álmodat élhess, de ez az érzés nagyon veszélyes. Akár egy őrült ki mindenre képes, igen, egy őrült ki mindenre képes. Lehetne újra február, a szívedben olvad jégvirág, engem nem érdekel, hogy jégvilág, mert ez egy képzelet szülte más világ. Gyere csókolj úgy, ahogy még soha, velünk az idő kereke mostoha, majd alig várok, mert történhet csoda, nem szakít el minket Isten ostora. Elsárgult levél a szíved, de bennem van még a hited, a hit üres szavak, mint takatlan sziget. Talán lesz egyszer majd, aki kiment, tudod, hogy több vagyok annál, mint láttál. De ha bizonyítvány, te magyaráznám, de ha mégis az út végén várnám, én kifizetném a számlát, mert én a szívemben zártam a lelked, csak miatta dúvom a csendet, és az életnek viara rám talál. Lehetne újra február, lehetne újra február, a szívedben olvad jégvirág, engem nem érdekel, hogy én.
csupán egy árnát. Ami szólam, amit a szívemen játszol, a lelkem néma zsákmány. Kezedet fogtam, nem maradt más, mint egy szintelen szivárvány.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Lőrinci István, a Permagang projekt alapítója, illetve a permakultúra oktató. És ugye a szünet előtt azt ígértem, hogy most, hogy már a jövő generációiról beszéltünk, ugye a gyerekekről, beszéljünk egy kicsit a felnőttekről. A permakultúra talán mondható, hogy minden életkorban, illetve minden élethelyzetben segíthet, hogy fenntarthatóbban és talán egészségesebben tudjunk élni. Ha valaki szeretne elmélyedni a témában, elindulni a permakultúra felé, akkor mi legyen az első lépés, hogyan induljon el?
Több lehetősége van az embernek elindulni. Nyilván vannak könyvek, amiket el lehet olvasni. Gaia kertje az egyik ilyen, a Toby Hemingway könyve, ami egy jó sikerült könyv, magyar nyelven kapható. Ezen kívül lehet természetesen videókat nézni. A leginkább azt hiszem, hogy a permakultúrát azt képzéseken lehet elsajátítani, ennek a tervezői rendszernek a csinyát, bínyát. Most erre többféle lehetőség van. Van az úgynevezett bevezetés a permakultúrába képzés. Ezek ilyen 12-től 32 óráig tartó, attól függ, hogy mennyi ideje van az embernek. Hát mi is tartunk ilyen képzést, én inkább a 30 plusz órásat szoktam tartani, ahol a képzésnek már van tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy két célja. Az egyik cél az, és a fő célja az, hogy a szemléletet tudjuk megmutatni. Az emberi türelmetlenség általában azt szokta hozni, hogy a hogyanra várja a válaszokat, hogy mit tegyen a kertjében, hogyan oldja ezeket a problémákat meg. Hát itt az első alkalmakkor technikai kérdésekkel nem szeretünk foglalkozni. Azt gondoljuk, hogy sokkal fontosabb, hogy megismeri a permakultúrának a szemléletét. Bevezetésen kívül vannak különböző szakmai workshopok, ahol egy-egy témában tudunk elmélyülni, például a komposztálásban, akár egy tóépítésben, akár egy egyéb vízbiztonság a kertben, vagy vízbiztonság akár a balkonon, ilyen jellegű kis workshopok is vannak. Ezekkel nem a permakultúrát sajátítjuk el, hanem egy-egy témába tudunk elmélyülni, de mondjuk jó kiegészíti egy bevezetés programnak a tematikáját. Leginkább, ahogy a permakultúra világában el tudunk mélyülni, az a permakultúra tervezői képzés. Bill Mollison, aki az egész permakultúrát kidolgozta, írt egy tervezési kézikönyvet, és az 14 fejezetből áll, és a permakultúra alapítójaként ő azt határozta meg, hogy ezt 72 órába tanítsuk. Na most minimum. Nekünk is van egy ilyen képzésünk, ez éppen most zajlik 30 plusz fővel, és hát a mi képzésünk az 130 óra, tehát van ebben 80 óra elmélet, akkor vannak ilyen 10 óra ilyen kérdezfelelek online alkalom, és van egy 5 napos tábor. Ez most idén a második alkalom, amikor ezt a képzést mi indítjuk, ugyanis én a tavaly télen sikerült a Brit Permakultúra Egyesületnek az akkreditációját megszereznem, azaz ott megkaptam a tanári akkreditációt, és onnantól kezdve indítottuk ezt a képzést. Ezen kívül rajtunk kívül még van másik két szereplője is, akik régebb óta tartanak ilyen képzéseket, van a Magyar Permakultúra Egyesület, illetve van az Életfa Közösség, ahol jó magam is végeztem. Tehát alapvetően most már a magyarországi kíváncsiskodóknak 3 helyük is van, ahol ezt a műfajt igazán tudják tanulni. Nincs jó vagy rossz választás, szerintem mindenki más szemlélettel közelíti meg. Én még egy olyan permakultúra tervezőre nem találkoztam, akivel nagyon hasonló szemléletben, vagy nagyon hasonló módon állnánk hozzá a permakultúrához, tehát mindenhol egy picit másképp lehet ezt tanulni. Ez a legjobb módja, és utána csinálni kell. Tehát, hogy gyönyörű terveket lehet ugye ez a képesítés után megalkotni, viszont ezek a tervek, ezek akkor van ezeknek értékük, hogyha azok területen meg is valósulnak ezek a projektek.
És hogy látod, sok érdeklődő van? Sok ember érdeklődik a permakultúra iránt?
Idén a 6. bevezetés a permakultúra képzésen vagyunk túl, tehát, hogy a mi kis közösségünk csak ennyi képzést tartott, és benne vagyunk a nagy képzésbe. Én azt látom, hogy itt most már egyre inkább az érdeklődők száma rendkívül módon tágul. Sok helyen tartok előadásokat bizonyos témakörökben, most éppen nem olyan nagyon rég voltam Kismaroson, kertfesztivál, stb. És azt látom, hogy rengeteg ember eljön, érdeklődik, és keresi azokat a kiút megoldásokat, ami a mai, hát lássuk be, hogy egy nehéz világban élünk, mind ökológiai, mind társadalmi vonalon egy csomó konfliktus van, és mindenki keresi ebben a békét. Nagyon sokan élnek ma klímaszorongásban, és azt gondolom, hogy ez a pozitív jövőkép, amit a permakultúra biztosítani tud, ez abszolút az embert egy picit higgatabb nyitottabbá teszi, és ad egy biztonságot. Hát, amióta én ezzel foglalkozom, azóta nem lettem több, viszont azzal igen, hogy a lelkem nyugodt, és úgy érzem, hogy akármilyen világ is van, van egy olyan eszköztáram, amit bármikor elővehetek, és az önellátás útjára tudok vele lépni. Tehát, hogy megerősítette az önbizalmamat, és a sok kísérlet, a sok tapasztalat az meg be is bizonyította, hogy ez az út, ez egy igazán pozitív jövőkép irányába megy.
Igen, az nagyon biztató, vagy nagyon jól hangzik, hogy tulajdonképpen a semmiből létre tudod hozni, vagy meg tudod teremteni az önellátásnak az alapjait is akár. Az, azt hiszem, a mai világban ennél jobb fogódzót keresve sem találhatnánk.
Pontosan így van, és ez nem csak az élelmiszerre vonatkozik, hanem a vízbiztonságra vonatkozik. Vannak projektek a sivatagban is, tehát ahol talaj sincs, tehát hogy nulláról kell mindent építeni. Lehet, azt is lehet. Sikeres projektek vannak. Jordániában, Jeff Lotonik, amit csinálnak, az gyönyörűen működik, elindul. Meg tudjuk a saját vízbiztonságunkat, a saját talajunkat élővé tudjuk tenni újra, hogyha élő a talaj, akkor jól van beültetve, akkor a tápanyag ellátása az gazdag annak a talajnak, tehát ez egy fenntartható megoldás. Élelmiszer tudunk termeszteni magunknak, a saját energiánkat tudjuk akár megújulókból biztosítani, vagy éppen a földnek, a talajnak az energiáját, a hőmérsékletét használva. Ökoépítészet ide kapcsolódik, tehát tulajdonképpen ki tudunk alakítani egy olyan rendszert magunknak, és onnantól egy következő lépés, vagy fontos lépés az, hogy kisközösségbe tegyük mindezt, amitől egy biztos, stabil életet tudunk létrehozni, és én azt gondolom, hogy te is mondtad, hogy tényleg ennél nincsen ma fontosabb a világon. Úgyhogy mindenkit csak biztatni tudok, hiszen először is meg fog mindenki nyugodni, hogy jé, van egy olyan alternatíva, amit a mi rendszerünkön kívüli rendszer is tud nekünk biztosítani.
És ugye, ahogy az adásban többször említettük, ez akár a városban is tud működni, városi körülmények között is tudjuk ezeket az elveket, illetve ezt a tervezési módszert, a permakultúrát alkalmazni.
Végül is a természet adja nekünk ezeket a működési modelleket, tehát a természet nem téved, de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy a természetnek a működési modelljeit, mintáit, jó példáit, hogyha abban nem hiszünk, akkor nem marad szerintem semmi, amiben még hihetnénk. Én azt gondolom, hogy ha erről meg tudjuk győzni, vagy úgy tudjuk ezt kitárni, nem meggyőzni akarunk senkit, inkább úgy tudjuk kitálalni ezt a permakultúrát, úgy tudjuk előadni, hogy az arra rá tudunk mutatni a lényegére, akkor az emberek maguktól tudnak, aztán maguktól kezdenek el szép lassan változni.
De akkor azt hiszem, hogy ez volt a tökéletes zárszó. Kövessük a természet modelljét, rendszereit, mintázatait, ahogy azt a permakultúra is teszi. Nagyon szépen köszönöm Lőrinci Istvánnak, hogy a vendégem volt. Nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a grindex.hu fenntarthatósági magazinja. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
Ez a grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után!
A szavaid mesék, én belemerülnék, hagyom, hogy darabokat tépj. Szilárdokkal ész, ez mégis meggyógyít, nem hagyom, de irányít.
Senki nem figyel, szólnék hozzád, de úgysem én. ha hallanád, de senki nem figyel. Szólnék hozzád, de úgysem érdekel.
Minden szó a szárból édes, addig itt, amíg meg nem részegített. De tudom, jön a másnap reggel, ami szép volt eltelt, feledni nem segített. Válaszok a kérdésekre, tavaszok a sebre. Így jutunk kettőről az egyre, az úthat bármit már nem lényeg. Mégsem akarom, hogy eltévek.
Zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
Minden magyar.
Hajnal fél egy tájban, a Klauzál utcában, egy 94 óta nyitva tartó karaoke bárban, egy részeg szertört magyarság.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
Műsorajánló.
Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
Már 2 éve minden magyar.
Ez a Petőfi Rádió.
A műsorajánló után
a műsorszám termék megjelenik.